Most hallgassák meg interjúnkat Roska Tamás professzorral, egy római orvosbiológiai konferencia résztvevőjével.
Szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, Roska Tamás professzort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai karának alapító dékánját, aki jelenleg egy nemzetközi tudományos konferencián vesz részt Rómában. Ennek a témája az orvosbiológiai technológia. Professzor úr, legyen olyan kedves beszámolni hallgatóinknak erről a nemzetközi összejövetelről.
Magyarul mi ezt bionikának hívjuk, molekuláris bionika, egy új iparág ez tulajdonképpen, egy új terület, ami azt jelenti, hogy a két csúcs technológia, a biotechnológia és az elektronika számítástechnika határán új termékek és szolgáltatások jönnek létre, olyanok, amelyek korábban nem léteztek soha. Ilyen például egy kis laboratórium egy csipen. Egy ilyen kis laboratórium lehet egy úgynevezett génchip, amivel meg tudjuk határozni a genetikai kódunkat. Az elmúlt 10 évben olyan mértékben csökkent ennek az ára, hogy ma már $100 alatt lehet a mindannyiunk számára unikális, személyes genetikai kódot meghatározni. Óriási táblatok nyílnak ezen a területen az orvostudomány előtt, meghatározni olyan személyes gyógyszereket és betegségeket, azoknak a lefolyását, amelyek éppen csak mi ránk jellemzők. Vannak más területek is, például a különböző protézisek. Ugye tudjuk, hogy vannak halló protézisek, siketeket lehet 2-3 éves korban hallóvá és beszélővé tenni. Vannak a remények a látó protézisek területén, és vannak olyan gyógyító módok, amelyekkel a testbe építünk kis elektronikusan számítógéppel vezérelt laboratóriumokat. Hát ez az a kérdéskör, amit röviden bionikának nevezünk, és ez az a szakterület, amelyet Európában alapszakon először a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen indítottunk 3 éve, most indult ősszel Szegeden.
Ez a mostani római nemzetközi konferencia azt bizonyítja, hogy nagyon fontos a különböző tudományágak, a különböző szakterületek közötti együttműködés és állandó kommunikáció. Ennek viszont van egy etikai vetülete is, amit ön, mint keresztény tudós képvisel.
Igen, tegnap volt egy kerekasztal megbeszélés, ahol 3-unkat hívtak meg egy nyitó előadásra. Én azt próbáltam ebben elmondani, hogy egyrészt van a tudásunk hiánya. Őszintén kell föltárni ezeket a betegek számára. Drámai félreértések vannak, nem szabad olyan reményeket kelteni például mondjuk vakemberekben, hogy most már csak 1-2 év és látni fognak, és így tovább. A másik nagyon fontos dolog, hogy ma olyan lehetőségek vannak a molekuláris szinten való szervezetben történő beavatkozásra, terápiákra is, ahol azonban a ismeretek hiánya miatt is el kell dönteni, hogy kísérletezünk valakivel, vagy gyógyítjuk. Nagyon komoly dilemma ez. És a harmadik kérdéskör pedig, hogy határozott, világos emberképünk kell legyen. Tehát más az az emberkép, ami a homo ludens, a játékos ember, és más az az ember, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Felvezető előadásomban utaltam a Caritas in Veritate enciklika 6. fejezetére, ami szinte nekünk íródott, az ezen a szakterületen lévő emberek számára íródott, sőt azt kell mondjam, független attól, hogy valaki egyetérte a keresztény bibliai emberképpel, vagy nem, ez a 6. fejezet oly világosan exponálja a mai technológia kihívásait, hogy szinte csodálom, hogy éppen ebben az enciklikában találtam ezt meg.
Tiszteletreméltó II. János Pál is szüntelenül hangsúlyozta a hit és az értelem kapcsolatának a fontosságát, hiszen az egyik megvilágítja a másikat. A nem hívő tudósok emberképe mire alapul?
Érdekes az, hogy úgy tűnik, hogy ma a 21. század elején van egy reakció a 20. század, ugye sokan mondják a sötét 20. század a náci bolsevik diktatúrák után, és egy olyan úgynevezett felvilágosult vélemény diktatúra után, amely marginalizálni próbálta a keresztény emberképet, a bibliai emberképet. Ma van egy olyan erős hatás, hogy sokan a kutatók között alapkérdéseket próbálnak újra föltenni. És valószínűnek tartom, hogy a kutatók, tudósok között körülbelül ugyanannyian vannak keresztények arányban, mint más területeken. De talán egy fontos jelenség ma a világon, amelyet a Fideszet Ratio enciklika és a neves Regensburgi beszéd is, Benedek pápának a Regensburgi beszéde is kiemel, hogy azzal konfrontálódunk, hogy meg akarjuk érteni a mai világot, és a keresztény üzenetnek fontos része a megértés fontossága. Ugye ez a Regensburgi beszédnek a kulcskérdése. És e tekintetben két dologra hívnám fel a figyelmet. Az egyik John Lukácsnak, a történetírónak egy nagy korszak vége című munkája, ami azt mondja, hogy az újkornak ez az 500 éve, tulajdonképpen ennek vége van, valami új kezdődik. A másik, amit Erdő Péter bíboros úr egy nemrégi írásában ír, ez az új antropológiai helyzet, amiben vagyunk, és óhatatlanul felmerül az emberben a sárdani noszféra, hogy ma valóban az interneten keresztül, aminek áldás és átok egyaránt a következménye, de az interneten keresztül és a mobiltelefonokon keresztül 5 milliárd mobiltelefon ma a világon működik. Ezen keresztül valahogy az egész emberiség számára lehet üzeneteket szinte mindenkinek közvetíteni. Ma a kérdés és a kihívás a figyelem felhívása. Barcelonában a Sagrada Familia felszentelésén lehetett érzékelni, hogy erre mindenki odafigyelt.
Professzor úr, az ön nevéhez fűződik az úgynevezett bionikus szem kifejlesztése. Milyen kezdeményezések vannak jelen Magyarországon pillanatnyilag a bionikus szemmel kapcsolatban?
1990-es évek elején Kaliforniában a Berkeley Egyetemen Leon Chua professzorúrral együtt gondolkoztunk egy újfajta számítógép elven, amit aztán celluláris, nem lineáris számítógépnek neveztünk el, most inkább celluláris hullámszámítógépnek mondjuk, és akkor, amikor mi kidolgoztunk egy olyan számítógépet, amelyben mégsejtszerűen elrendezett sok ezer kis processzorocska dolgozik, nagyrészt a szomszédokkal kommunikálva, és minden kis számítógépnek van valami érzékelője, mondjuk optikai érzékelője, akkor két év múlva, amikor találkoztunk ott Frank Wöbrin professzorral, aki a retina kutatásnak egyik úttörője, kiderült, hogy hát a retina az ugyanolyan, mint az a számítógép, amit mi kitaláltunk, most majdnem ugyanolyan. És akkor együtt megcsináltuk ezt a bionikus szemnek nevezett struktúrát, úgy mondjuk, hogy architektúrát, és érdekes módon azután egy 10 év múlva, amikor ezek a kis csipek végül is sok-sok tehetséges fiatalember közreműködésével elkészültek, ipari bevezetésre kerültek Sevillában, Berkeleyben és így tovább, Budapesten is, akkor merült az fel, hogy hogyan tudnánk vakokat segíteni. És az a Magyar Bionikus Látás Központ, amit a Semmelweis Egyetem szemklinikájával, Német János professzor úrral közösen hoztunk létre a Pázmány Egyetemi Kar és közöttük, és sokan dolgoznak ebben, ez a központ 3 területen próbál olyan kutatást, fejlesztést csinálni, ami segít vakembereknek, többnyire valamikor látott vakembereknek.
Hangsúlyozzuk tehát, hogy nem született vakokról van szó.
Igen.
Hová fordulhatnak az érdeklődők?
Az interneten a www.látásközpont.hu-ra rámennek, ott le van írva ez a 3 terület.
Roska Tamás professzorral Vercse Márta beszélgetett.